Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnapi Isten tiszteletünkön. Az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk Istenünket énekszóval, 25. Zsoltárunk első versét énekelve, 25. Zsoltárunk így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Elfoglalva magasztaljuk énekszóval Istenünket tovább 741. dicséretünkkel. 741. dicséretünk első két versét énekeljük, így kezdődik az ének: Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. A mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának 9. részéből, a 33. versre kezdődően. Istennek igéjét a gyülekezet leülve, de figyelmes szívvel hallgassa meg. Márk evangéliumának 9. részéből, a 33. versre kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Megérkeztek Kapernaumba. És amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Ami mindenható Úrunk tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megértését, befogadását. Emeljük fel a szívünket, és adjunk hálát Istennek megtartó kegyelméért imádságban. Urunk Istenünk, hálással magasztalunk téged azért, hogy te befogadtál bennünket. Befogadtál bennünket, és ezáltal megkaptuk tőled azt a gyermekséget, amely által kiálthatjuk hozzád, hogy Abbá, azaz Atyánk. Krisztus által vagy Atyánk, befogadtál bennünket, minden érdem nélkül. Pusztán azért, Urunk, mert kegyelmes vagy, mert a te szereteted végtelen, a béketűrésed hosszú. És bűnbánattal megvalljuk, Urunk, hogy mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Értjük Jézusnak a beszédét, a képes beszédet. Értjük a befogadásnak az üzenetét. Mi sokszor falakat emelünk, mi nem befogadunk, mi kilökünk magunktól, magunkból valamit. Mi eltávolítunk és eltávolodunk. Ridegebbek lettünk mi, manapság itt élő emberek, és a ridegségre még büszkék is vagyunk. Ízét veszti ez az élet, Urunk Istenünk, hiányzol. Újra és újra fogadj be bennünket. És ennek a befogadásnak, Urunk Istenünk, alázattal kérjük, hogy hadd legyen megmutatkozó jellemzője az, hogy megértjük a szavadat, amit a befogadottnak, azaz nekünk intézel. Így áld meg, Urunk Istenünk, az ige hirdetéseket, a prédikációkat, a gyülekezeti összejöveteleket szerte a világban, hogy a befogadottak megértsék és tiszteljék a befogadót. Így maradj velünk, Urunk, így szólj ma hozzánk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készüljünk a 261. dicsérettel. 261. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Oh,
Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről bizonyságot kívánok tenni közöttetek Isten lelke segítségével, Márk evangéliumának 9. részéből, a 49. és 50. versből. Istennek igéjét és a magyarázatot a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. Márk evangéliumának 9. részéből, a 49. és 50. versből így szól Istennek igéje. Mert majd minden ember tűzzel sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Amen. Kedves testvérek, Márk evangéliumát olvassuk, és látjuk azt, hogy nagyon sok mindent mond Jézus a tanítványoknak, nagyon sok kijelentést tesz, és próbálja őket rávezetni arra, hogy milyen fontos számukra az, hogy megértsék, hogy mit kell közvetíteni, hogy azt úgy értsék meg, hogy jól tudják továbbadni. Ilyen a tanítás-tanulás folyamata, igaz? Nem csak jó diákok vannak, jó tanárok is vannak, akik jól tudnak tanítani, akik el tudják mondani azt, ami fontos, és a diák tovább tudja adni azt azért pusztán, mert megértette, mert érti, a magáévá tette. És Jézus ezért beszél sokszor olyan képekben, olyan hasonlatokban, hogy az egyszerű ember is meg tudja ezt érteni. És itt is előveszi, Márk evangéliumában olvassuk, előveszi a sónak a képét, ez többször is szerepel a Bibliában, Máténál is, és fogok is rá utalni majd. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy minden ember tűzzel sózatik meg, jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. És olyan szép ez, hát aki egy kicsit is belegondol ebbe a mondatba, az teljesen érti, hogy legyen ízünk, legyünk ízesek. Nagyon jól értjük, magyar nyelven is jól értjük ezt, hogy az életünknek legyen egy áldott íze. Hogy azt mondják ránk, hogy ezek olyan kellemes emberek, hogy ezek értékes emberek. Ugye ismerjük a mesét, erre szoktunk hivatkozni az igéből kifolyólag, a híres mesére, amikor a király megkérdezi a három lányát, hogy na melyik őtök szeret a legjobban. Már ez önmagában egy tisztességtelen kérdés. Igaz, egy igazi szülő ilyet nem kérdez a gyerekeitől, főleg ha együtt vannak. Na de ez megkérdezi, melyik őtök szeret a legjobban? És a legkisebb mondja ezt ugye, hogy apám, hát úgy szeretlek, mint az emberek a sót. És akkor a király megsértődik, mert ez valami alantas dolog, hát a só, hát mi az? És ismerjük a meséből azt, hogy sok idő után ez a kislány megnő, királylány lesz belőle, megvendégeli az apját, és sótlan ételt szolgál fel neki, és akkor az apja megérti, hogy mit mondott neki a gyermeke, hogy nélkülözhetetlennek tartja az ő drága szeretett apját. Na hát a mese is jól kifejezi ezt, Jézus nem mesét mond, Jézus képet használ, és azt mondja, itt most Máté evangéliumát fogom idézni, ugye Máté úgy írja ezt, hogy ti vagytok a föld sója. Mindenki ismeri ezt a mondatot, és gyönyörű is a mondat. Ti vagytok az íze az életnek. Ti vagytok a föld sója. És itt pedig azt mondja Márknál, jó a só, de a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Azaz, az nem lehet, hogy a só az csak úgy van, és nincs értelme a létezésének, vagy visszafejlődik. Na most ahhoz, hogy megértsük Márk evangéliumának ezt a kifejezését, látnunk kell, hogy milyen környezetben van ez a párbeszéd. Hát először is azt olvastuk nem olyan régen, hogy Jézus felmegy a hegyre, és ott megdicsőül, és ott van a három tanítvány, Péter, János és Jakab, akik bizonyára azt a mennyei jelenést, amit láttak, azt úgy élik meg, hogy ez valami csoda, hogy ez egy olyan mennyei jelenés, ez egy olyan kiváltságos helyzet, amiben részünk volt, és amiben nekünk volt részünk, hogy az valami. Hát azért az nem jár mindenkinek. Hogy láthattuk Jézust úgy, hogy ő a Krisztus. Hogy ez az élmény vezetette oda, ami történt, azt nem tudom. Utána van egy gyógyítás, és az is egy nagyon megrendítő jelenet, hiszen egy néma lelket űz ki, Jézus meggyógyulott egy ördöngős, egy beteg, talán egy epilepsziás beteg fiatal ember, De ez is nagy élmény lehetett a tanítványoknak. Itt vagyunk együtt is, és már megint valami csoda történik. Ott hárman láttak valamit a hegyen, itt meg már megint egy csoda történik, és aki olvassa a Bibliát, az tudja, mire akarok kiukadni, az történik, hogy a tanítványok versengenek egymással. Nem tudom, hogy így történt, most egy kicsit a képzelő erőmet használom, de úgy gondolom, hogy Péter, János, Jakab elkezdték mondani, hogy hát srácok, jól meg vagyunk mi 12-en, na de azért mi hárman. Sőt, lényegében én magam. Hát azért mi vagyunk itt a leginkább. Mi értjük legjobban Krisztust? Ti nem voltatok fent a hegyen. Talán más megmondta, hát én meg olyan közel álltam hozzá meggyógyult emberhez. Még a mester nem is szólt rám, hogy álljak arrébb. Nem úgy van, az mondhatta Júdás, én hordom a pénzt, én vagyok itt a pénztáros. Hát akinél a pénz van, azért az a valaki. Mert az megbízható. Tehát tudom, bagatelizálom, nehogy félreértse a gyülekezet, hogy egy ilyen bele akarok ültetni a gyülekezet szívébe valami mesét, de így képzeljük a versengést. És ez egy nagyon fontos momentum egyébként a tanítványok életében, hiszen a versengés, a vetélkedés, az önmagunk felmagasztalása, valljuk be őszintén, azért megjelenik a kereszténység életében, a felekezetre oszlásban, igaz? Na mi reformátusok, rendes reformátusnak csak rendes református házastársa van. Mondták ezt mi felénk, ahol nem volt más felekezet. Igaz? Mert azért ez az igazi. De a másik azt mondja, nem úgy van az? Hát a miénk a sokkal ősibb. Hát hol voltatok ti, amikor mi még megjöttünk? Az újak meg azt mondják, hogy mi már sokkal modernebb módon értjük meg az üzenetet. Senkik vagytok, elnéptelenedtetek, nem vagytok, nem léteztek, csak papíron, igaz? A versengés ott van. A személyes életben is ott van, a hit életben. Én olyan hívő vagyok, hát a többi, nem is tudom, miért van itt a templomban. Nem akarok ebbe belemenni, ezt úgy nevezik a pszichológizálás, és nagyon olcsó dolog lenne a szószékről erről beszélni. Inkább azt szeretném mondani, hogy mennyire nem szép a versengés, a vetélkedés, és akkor Jézus tulajdonképpen ekkor józanítja ki őket ezzel az egyszerű képpel, amikor azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a só. És az egyik szó, só, szemcse, nem esik neki a másiknak, hogy én jobban sózok. De olyanok vagytok, íztattok az életnek. Kinek szól ez? Ezt nem a sokaságnak mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Nem áll ki ott Jeruzsálemben, talán a templom téren, és akkor nem kezdi el mondani, hogy fontos dolgot mondok, kedves zsidó testvéreim, mi zsidók vagyunk a föld sója. Nem ezt mondja. Ennek a 12-nek mondja. A 12-nek mondja, de hadd mondjam úgy, hogy a tanítványnak mondja, aki már Jézus közelébe keveredett. Annak mondja, halászok, kézművesek, tanulatlan emberek, nekik mondja. Vagy talán azoknak, akikre azt mondja Jézus, hogy boldogok vagytok. Igaz, kik a boldogok? A szegények, a kicsinyek, a gyengék, a szenvedők, a szelidek, a békessége törekvők, az alázatosak, a háborúságot szenvedők. Ők a föld sója. Vagy talán nekünk mondja, a szabadszállási reformátusoknak, vagy azoknak az elnéptelenedő gyülekezeteknek, ahol egyre kevesebben vannak, és mégis vannak emberek és családok, családapák, családanyák, akik elmennek még mindig a templomba, hogy reményt kapjanak egy igéből, hogy megsegítse őket egy mondat, talán egy imádság, és akkor azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok, ti vagytok a föld sója. Ne legyetek ízetlenek. Hogyha Márk evangéliumából indulunk ki, mint azt mondaná Jézus, ne legyetek ízetlenek, mert ti vagytok a föld sója. És aztán ugye Márk evangéliumából hozzátennénk, és Máté evangéliumából, bocsánat, mert Márk nem írja, de Máté írja, hogy a világ világossága is. Az egy külön kép. Ti vagytok azok. Ti, akik hiszitek azt, hogy az Isten megszólítottjai vagytok, hogy Istenhez közötök van, és ezt maga Isten mondta el a szívetekbe nektek, hogy adjatok ízt ennek az életnek, és ne a különböző irányzatok és művészeti, politikai és egyéb izmusok befolyásoljanak téged, hanem maga Krisztus, ahogyan ő szerette az életet, és ahogyan azt az élet szeretetet megtanította a tanítványoknak, hogy azt az egy életet megbecsüljétek. És abban az egy életben ne a legnagyobbak akarjatok lenni, hanem alázzátok meg magatokat, és szolgáljatok. Mert így fogtok ízt adni ennek a világnak. De ezt nektek tudom elmondani, mert ti vagytok mellettem. Ti vagytok körülöttem, ti vagytok a tanítványok, és ez rátok is tartozik. Talán pont ezért lettetek tanítványok. És talán érezzük is, hogy amit Jézus mond, az arról szól, hogy amikor a só szót használja, olyan, mintha a Szent Lelket használná. Ti vagytok azok, akikben működik a lélek, és ez nyilvánvalóvá lesz ebben a világban. De mit jelent ez ránk nézve? Hogyan leszünk só? Hogyan váljunk sóvá? Sokszor olyan egyszerű, csak azt kell tenni, amit Jézus mond, igaz, hogy a hálával élt életemet megmutatom a világnak. Nem az életemet mutatom meg a világnak, mint ahogyan a közösségi médián tesszük, ugye mi csupa szépet és jót rakunk ki, hogy lássák, hogy micsoda páratlan, kivételes és hihetetlenül nagyszerű élete van az illetőnek, hanem a mindennapokban kivetítjük a világ felé a hálánkat, de az Isten iránt érzett hálánkat, a kegyelem iránt érzett hálánkat, mert a megtérés olyan élményt adott nekünk, amely arra mutatott, hogy felismertük, hogy bűnös emberek vagyunk, hogy bűnben születtünk, hogy bűn terhel bennünket, de megadatott a bűnbocsánat lehetősége, hogy új életet élünk, és szeretnénk ezért hálából ezt kinyilvántani a világnak. Ezzel köszönjük meg Istennek, hogy szeret bennünket. Így válunk az élet sójává. Így leszünk ízesítők. Élet ízesítők. Nem egyedül. Egyedül kevesek vagyunk. Krisztus által. Krisztus váltsága által. Hogy a kereszténység a mai világban mennyire sózza meg az életet, azt nem tudom. De szerintem nagyon fontos, és én ezt hiszem is, hogy nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy ez nem hobbi. Ez nem egy olyan alternatív életforma a kereszténység, hogy amikor úgy van kedvem, akkor felveszem és eljátszom, mert látja valaki, de a mindennapokban egyébként nem élem meg, hanem ez sokkal több. Ez valóban újjászületés. Egy új ember él akkor, amikor megtér. És onnantól tudom megmutatni azt, hogy én képes vagyok arra, hogy ízt adjak az életnek Krisztus által. Sokszor olyan egyszerű. Ha csak gondosan bánok a szavaimmal. Ha csak tisztességes vagyok. Ha csak valakit úgy szólítok meg szeretettel, hogy nem rettem meg tőlem, ha megvigasztalom azt a gyászolót, azt a bajban lévőt, ha megőrzöm a házasság becsületét, vagy a gyermeknek, a lelkének a tisztaságát, ha nem tulajdonítok el semmit, ha nem törtetek és nem taposok el senkit, ha meg tudom mutatni azt a szeretetet, amit én is kaptam, nem is a magamét, hanem amit az Istentől kaptam, pusztán csak ennyi, sokszor csak ennyi. És hogy meg tudja sózni az életet? Akár csak egy mosoly, egy bizalomgerjesztő interakció. Milyen fontos tud ez lenni? És a kereszténységnek nagyon fontos küldetése ez, egy olyan világban, ahol a kereszténység egyfajta válságot él meg. Nagyon sokszor elmondjuk ezt, mert fáj ez nekünk talán nem csak lelkipásztoroknak, hanem úgy általában a keresztény világnak, és itt Európában ez nagyon is jellemző, hogy valahogy, bocsánat, hogy így mondom, minthogyha harcolnunk kellene a becsületünkért. Amiért nem kell harcolni, mert már egyszer megharcolta azt Krisztus. És mégis meg kell mutatni a világnak, hogy milyen érték ez. De ezt csak úgy tudjuk megmutatni, hogyha nem vagyunk ízetlenek. Értjük? Mert hogyha ízetlenek vagyunk, akkor sokan felállnak és elmennek, és azt mondják, hogy ez a gyülekezeti élet, ez unalmas és hiába való. A Krisztus követő embernek olyan íze van, amely hatalmas értéket tud adni. És tulajdonképpen Jézus arról beszél, hogy úgy kell élnünk, minthogyha ezt az életet majd nem sokára vissza kellene adnunk, csak kölcsönbe kaptuk, és abban a rövid intervallumban az a feladatunk, hogy megízesítsük az életet, a teremtettséget. A héten szabadságon voltunk, igazából nem utaztunk el sehova, csak a feleségemnek a szülőfalujába. És valahogy soha nem tűnt fel nekem, Van ott egy költő, aki viszonylag közismert, Kalász Lászlónak hívják, de sose tűnt fel, hogy milyen bölcs verset írt, amiről ő híres lett. És ahogy olvasgatom az igét, én mindig előreolvasom a napi igét, pont azért, hogy vasárnapra meg tudjanak érni a gondolatok. És akkor megakadt a szemem Kalász Lászlónak egy gyönyörű versén, az a címe, mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem. Hadd olvassam most el ezt a verset. Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem. Élesül nyakamra szél, eresztgeti vérem. Talpam alatt füvek is törként meredeznek, még az úti lapok is bárdá élesednek. Megrepedezik a föld, áhít, beleesnek. E szerelmes szülőföld elveszejt már engem. Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem, születéstől halálig tartó emberségben. Hát olyan gyönyörű, igaz, hogy a föld az vonz bennünket, telik az idő, hát valljuk be őszintén, nem korosodunk, ezt most nem tudjuk letagadni. A fiatalok azok nem hiszik el, én se hittem el, csak már mikor az embernek az évtizedek múlnak, akkor látjuk, hogy telik az idő. És egyetlen igazi érték van az életben, az, hogyha emberségben tudom azt eltölteni, és hogyan vagyok igazán ember, akkor, hogyha a Krisztusé vagyok, ha megtért ember vagyok, ha újjászületett ember vagyok. Azaz, ha az életemmel sózni tudok, ha meg tudom ízesíteni a családom életét, a környezetem életét, de akár a magam életét is. És végül hadd mondjam azt, hogy olyan világban beszél Jézus, és olyan világban használja a só képét, ami egy kicsit olyan ízetlen közeggé vált, és így volt ez régen is, és így van ez ma is. Pál apostolnak a római levélben van egy nagyon szép hivatkozása, ugye arról beszél, hogy a törvény betűje, meg annak megtartása milyen száraz, mennyire lelketlen tud lenni. A törvény alatt élők is bűnösök, meg a törvény nélkül élők is bűnösök, ez egy közös bennük, de Krisztus által új élet kezdődhet. És akkor a lényeg, amit mondani akarok, az az, hogy Pál apostol a római levélben idézi a 14. Zsoltárt, ami a mai világunkra teljesen igaz, ebben az ízetlen világban teljesen aktuális. Azt írja az apostol, idézve a Zsoltárt. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Nem ilyen a világ. Nem ilyen a 21. század, 2025 nem erről szól, Magyarországon is. És ebben az ízetlen világban nem csodálatos az a feladat, amit Krisztus rád bíz, hogy csak azért is menj szembe ezzel. Legyél a föld sója, mert te keresztény ember vagy. Mert hívő ember vagy. Ízesítsd meg az életedet Krisztussal, Krisztus jó illatával. Ízesítsd meg ezt a világot csak azért is, amely ízetlenné akar válni. Hát adja meg a mindenható Isten, hogy ebben kapjunk segítséget a mindenható Istentől, az ő lelke erősítsen meg, Krisztus jelen valósága pedig formáljon bennünket úgy, hogy valóban hadd lehessünk mi a föld sója méltatlanul, és mégis nagy szeretettel. Tegyünk bizonyságot Krisztusról, a feltámadás öröméről, megtérésünkkel, keresztény életünkkel, tegyük mások számára is áldott sóként kívánatossá a keresztény életet. Ebben segítsen meg bennünket a mindenható Úr. Amen. Kedves testvérek, feleljünk az ige megszólító szavára énekszóval. A 251. dicséretet énekeljük el az első versével. 251. dicséretünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Kedves testvérek, csendesedjünk el, és a magunk csendességében, imádságban vigyük gondolatainkat Isten színe elé. Hálát adunk, Urunk Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket. Urunk, szeretünk élni, megvalljuk ezt neked, és hálát adunk életünkért. Valóban hatalmas hála van bennünk, hiszen olyan sokszor megtapasztaljuk féltő szeretetedet, kegyelmedet, hogy utánunk jössz, hogy megtalálsz bennünket, amikor elveszünk. És valóban igaz, amit a kedves vers mond, hogy mintha rögtön meghalnánk, úgy kellene élnünk, azaz minden napot lezárni azzal, hogy nincs bennünk harag, elrendezni dolgainkat, nem hagyni vitás dolgokat, nem hagyni magunk mögött veszedelmet, és talán megélni minden nap azt, hogy ma is sóztunk valamit az életen. Hogy a mai nap mit adsz nekünk, Urunk, nem tudjuk, hogy talán mikor tudunk egy picit sózni, talán akkor, amikor megköszönünk valakinek valamit. Lehet, hogy csak a mai ebédet, ki tudja mit. De add meg, Urunk Istenünk, hogy olykor tudjunk odafigyelni erre, hogy tudjuk megmutatni a te szeretetedet. Talán csak egy apró momentumban, egy apró cselekedetben. Persze tudjuk, Urunk, hogy ez nem életmód tanács, amit Krisztusban ránk bíztál, hanem sokkal több. Küldetésünk van úgy, mint hívő embereknek. Arra küldtél el bennünket, mai tanítványokat, hogy valóban legyünk a föld sója. És hogy ne váljunk ízetlenni és értéktelenni. Istenünk, bocsásd meg, hogyha mégis olyan ízetlenek vagyunk, vagy a jelenések könyvének szavait használva olyan langyosak vagyunk, se ilyenek, se olyanok. Erősítsd hitünket, támogass bennünket. Adj bátorságot, adj hitet. Így kérünk téged, Urunk, és nem csak magunkért, hanem gyülekezetünkért is. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik szenvednek talán lélekben, a veszteség miatt, a gyász miatt. Urunk, vigasztald őket, hadd legyen áldott íz, áldott só a te igéd, a feltámadás igéje. Imádkozunk azokért, akik testileg szenvednek, olyan betegséget hordoznak, amely tartós, kínlódnak, szenvednek, Urunk, és talán pont arra várnak, hogy valaki megjelenjen mellettük áldott ízként, a segítő kezével. Urunk, ebben is erősíts bennünket, és gyógyítsd a betegjeinket, és segítsd őket, adj nekik türelmet. Imádkozunk, Urunk Istenünk, az itt élő családokért, kicsinyekért, nagyokért, a nyári szünetben utazókért, őrizd meg őket, Urunk, vigyázz ránk, mert sokszor vagyunk felelőtlenek és hanyagok. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hadd legyenek áldott találkozások, hadd legyen meg a munkának az áldása, a pihenésnek a lehetősége. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy ne váljunk ízetlenné, segíts nekünk ebben, Urunk Istenünk. Így fohászkodunk hozzád, a feltámadott Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, fennállva és fennhangon mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Törekedj mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Amen.